vagy amikor papán szenteltek 66-ban, a szentelési kis emlékképen szövegét is engedélyeztetni kellett. Jól emlékszem, hogy a római levélből azt akartam választani, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. És hát még akkor a prefektus úr, Fábián János azt mondta, hogy Miklóskám, ezt ne is próbáld, ez túl nagy az áthallás, inkább valami mást. És akkor hát így a Erzső János levélből választottam, hogy Isten akarata az, hogy higgyünk fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Hát ez átment.
Akkor most még egy kicsit zenélünk, a Hungár együttestől hallgassunk bele a Hotel Mentorba.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.
Akkor most beszélgessünk tovább erről az időszakról, a rendszerváltás időszakáról, ellenzéki kerekasztal, András.
Vagy inkább a közismertebb nevén a háromoldalú kerekasztal, azért kapta ezt a kicsit fura nevet, mert a meghívottak között három nagyon különböző indítatása vagy hátterű társaság volt ott. Nyilván ott volt az állampárt és az állampárt képviselői, ők hallgották az egyik oldalt. A másik oldalt a meghívott ellenzéki erők jelentették, azokat a formálódó, később pártá alakuló szervezeteket, amiből az MDF kinőtt, az SZDSZ kinőtt, a Független Kisgazdapárt kinőtt, a Fidesz kinőtt. Múltkorában volt egy akkor készült kép a kezembe, Szabad György, a későbbi házelnök, Antal József, a későbbi miniszterelnök, Kis János volt rajta a képen, Orbán Viktor, még meglehetősen fiatal emberként, Tornyán József, és még jó páran ebből az időszakból.
Ők
alkották, ő együtt, és egy oldalon ülve, tehát ők alkották a második csoportot, és a harmadik csoportot a szakszervezetek jelentették, amik formailag egy különálló csoport volt, és mondjuk ugye a munkások érdekeit képviselték volna a megbeszéléseken. Ugyanakkor mindenki tudta azt, hogy ők lényegében az állampártnak az emberei, és az állampártnak a meghosszabbított kezeiként vannak ott. És amiről ezeken a tárgyalásokon alapvetően szó volt, az volt, hogy hogyan lehetne egy békés átmenetet biztosítani, és ennek a gyakorlati lépéseit dolgozták ki, beleértve a választásoknak a lebonyolítását is, és lényegében újraírták az ország hatályos alkotmányát, és egy alkotmánymódosítást csináltak, és az állampárt vállalta azt, hogy ami az ellenzéki kerekasztalnál megszületik és végeredmény lesz, azt vita nélkül és módosítás nélkül a kommunista összetételű, tehát az állampárt által irányított összetételű országgyűlés jóvá fogja hagyni.
Ami ekkor már nem teljesen volt tisztán pártakból, mert volt egy választás, ugye, és akkor már a Hazafias Népfront jelöltje is.
Mindig is a Hazafias Népfront jelöltjei kerültek be, tehát a 49-es választás óta a Hazafias Népfront bonyolította le a dolgot. Annyi változás volt, hogy ebben az időszakban volt négy olyan képviselő a parlamentben, akik itt az említett
Ős-Nagymarosi
vízlépcső építés kapcsán reflektorfénybe is kerültek, akik nem pártagok voltak, és akik például ellenvéleményt mertek elmondani a parlamentbe, de hát jellemző erre az időszakra, hogy akkor például amikor ők a hozzászólásokat elmondták, hogy kikapcsolták a mikrofont, hogy a rádió vagy tévé közvetítésben ne lehessen hallani, amit ők mondanak.
Na, szóval ilyen volt a Király Zoltán.
Például ő volt az egyik, és ezeknél a tárgyalásoknál gyakorlatilag teljesen kicserélték és újraírták az alkotmányt, de épp azért, hogy ne legyen alkotmányjogi probléma, ők nem egy új alkotmányt csináltak, hanem egy alkotmány módosításként került ez az hatályos, vagy az érvényes, vagy az ülésező országgyűlés elé, de gyakorlatilag teljesen kicserélték, egyetlen nem egész mondat maradt éppen a korábbi népköztársasági alkotmányból, a sokszor módosított 49-es alkotmányból, és ez a mondat úgy hangzik, hogy a magyar, itt kimaradt a nép szócska, köztársaság fővárosa Budapest. Az összes többit kihagyták, előre adva azt a feladatot, hogy majd egy szabad választások után egy új alkotmányt kell készíteni, más számozással, más fölépítéssel, ami aztán nagyon sokára az ezzel forduló után valósult csak meg. És amiről még megegyeztek, illetve ami még ennek a háromoldalú kerekasztali tárgyalásnak egy nagyon fontos eleme volt, hogy rögzítették azt, hogy először köztársasági elnököt fognak választani, vagy először egy köztársasági elnök választás lesz Magyarországon, és itt mechanikusan másolták a lengyel modellt, ami aztán végül is nem valósult meg, illetve rögzítették azoknak a törvényeknek a körét, amit nem lehet egyszerű többséggel a parlamentnek elfogadni, hanem úgynevezett kétharmados törvényeket kell alkotni, például a média ügyről. Azért mindenki úgy gondolta, hogy a szabadválasztásokon az állampárt, vagy az állampártnak az utódja elsőprő többséggel, vagy nagy többséggel győzni fog, és ezért őket próbálták valamilyen szinten korlátozni. És utólag látjuk azt, hogy ez egy teljesen rossz erőfelmérés volt, és akkor, amikor a szabad választás bekövetkezett, akkor nagyon-nagyon kevés szavazatot, vagy a reméltnek a töredék szavazatát kapták, vagy kapta az állampárt, és emiatt egy teljesen más politikai helyzet alakult ki, ahol viszont ez a megszövegezett alkotmány, illetve a kétharmados törvényeknek a köre a többi politikusnak a kezét is nagyon nagy mértékben megkötötte.
Neked esetleg ez van? Vagy inkább akkor...
Hát én inkább csak kívülről figyeltem az eseményeket, nem nagyon jutottam információhoz.
Drukkoltál.
Igen, drukkoltam.
A következő, amiről beszélünk, az ugye az NDK-s turisták jelenléte, ez én akkor éppen ott éltem közelbe a Szudgeti plébániához, ahol találkoztattam ott turistáskodóvát táborozó NDK-sokkal, akik készültek ki Németországba, vagy hát Ausztriába, és azon kezd Németországba, és te már említetted, hogy nálad Dunakajárban is voltak, akik ott szálltak meg, és ők is tovább akartak menni. Azt a végét tudjuk, hogy Horn Gyula és Alois Smok elvágta a trótkerítést, aztán Németh Miklós megegyezett, pontosabban bejelentette, hogy megnyitja a határokat, és meg is nyílt, és ezért most őt, és most ugye ez volt a Pán-Európai piknik, meg kell itt említeni Habsburg Otto nevét is, akkor...
Igen, hát ugye Kozma Imre atya.
Kozma Imre atya, igen.
Hát ő volt igen. Ott a Zöbligeti plébános, és hát az tényleg egy nagyon szimpatikus és nagyon bátor tett volt, hogy ő szépen befogadta ezeket a NDK-s turistákat, menekülteket a Zugligeti plébánia kertjébe, és hát ott én magam is láttam azokat a lakókocsikat, sátrakat, akik ott gyülekeztek, és hát mindenki gondolkozott azon, hogy most ennek mi lesz a folytatása, hogy jutnak el a határig. És aztán tényleg a hátterét még már is se tudom, hogy ott pontosan
azért van itt
hogy alakult, majd ezt András
elmondja
a részleteket. Én csak utána a következő snitt, az amikor kinyitották a határt a pán-európai piknik kapcsán, és akkor boldogan, és ez a család is, akiket említettem ott Pilismaróton, utána egy kedves levelet írtak, hogy igen, már itthon vagyunk.
Átjöttek. András.
Igen, annyi finomítást hozzátennék, hogy ez több esemény történik párhuzamosan. Tehát egyrészt elkezdődött a határ lebontása, amit te is említettél, Péter, hogy itt átvágják ünnepélyesen a határt. Ez alapvetően Németh Miklósnak az ötlete volt, aki legalábbis a visszaemlékezésében, nem olyan régen megjelent visszaemlékezésében azt írja, hogy amikor ő átvette az ország vezetését, ő novemberben vette át, az elsődleges feladata az volt, hogy a költségvetés megcsinálja, és hát kiderült azt, hogy ezen finanszírozhatatlan az ország abban a formában, és elkezdte kihúzni a tételeket, és a visszaemlékezése szerint első között kihúzta a nyugati határzárnak a fönntartását, és ezen elkezdték lebontani a nyugati határzárat, ami iratlan összegbe került ennek a fönntartása, és hát ennek egy ilyen látványos eleme volt, és a politikusok által a sajtónyilvánosság előtt előadott változata volt az, amikor ünnepélyesen a két külügyminiszter átvágta a vasfüggönyt. De ez volt az egyik esemény. A másik esemény, ami Magyarországon is, illetve a Szovjetunióban is zajlott, hogy mindenki érzékelte azt, amit a beszélgetésünkben is előkerült, hogy valami változik. És ezt a Magyarországra szabadon utazó NDK turisták és NDK állampolgárok is érzékelték, és ők úgy gondolták, hogy akkor most van az a pillanat, amikor ők nem fognak hazamenni, mert lehetőségük lesz arra, hogy kimenjenek külföldre. Illetve hát hazatérjenek, vagy a Németország másik felébe utazzanak. Kezdetben ők megpróbáltak beszökni a különféle követségekre, például az NSZK, tehát a nyugati német állam követségére, ami ugye már jogilag egy elég képtelen dolog volt, mert ugye a magyar rendőrségnek biztosítani kellene azt, hogy oda illetéktelenek nem menjenek be, mert hát egy követség nem alkalmas arra, hogy komolyabb mennyiségű embernek szállást adjanak, és kezdett a követség körül egy lehetetlen helyzet alakulni, illetve az, hogy lebontották a műszaki zárat, ezen át lehetett szökni, vagy könnyedben át lehetett szökni a határon. És ennek egy látványos eleme volt az, amit előkerült a pán-európai piknik, amikor éppen ezt a jövőt előkészítendő a határlebontást és a tényleg az átjárható határokat kifejezendő, a két szomszédország normalizálódó, viszonyát szimbolizálandó szerveztek egy találkozót, ahova egy csomó MDK turista is odautazott, és ezen átrohant a határ.
Ez a pán-európai piknik.
Ez a pán-európai piknik, illetve hát annak a kihasználása, vagy gyakorlatilag a német turisták ezt kihasználták. A helyzetre jellemző egyébként az, és lehet ilyen fotókat ma már látni, főleg, hogy most a Nemzeti Múzeumban is egy kiállításról, hogy a határ mellett ott állnak az elhagyott Trabantok, Warburgok, mert ameddig lehetett, addig elmentek, és talán átsétáltak a határon. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy ebben az időszakban Sopron előtt a rendőrök minden keretnémet rendszámú autót megállítottak, és kérdezés nélkül visszafordították, hogy még véletlenül se jutassanak el a határ közelébe. Most ennek lett az az eredmény, hogy Pirismaróton is, Budapesten is egy csomó helyen elkezdtek fölhalmozódni, nyilván időzelvettével az NDK turisták, akinek meg kellett oldani az ellátásukat, ez az, ahol az említett Kozma Imre atya, mint zuglieti plébános, és hát nyilván a munkatársai rengeteget tettek, amiből aztán a Máltai Szeretett Szolgálat kinőtt, és a mai napig működnek. És hát nyilván az államnak is foglalkozni kellett ezzel az egész problémával, és ahogy ezt már előkerült itt a beszélgetésben a falurombolás ügye kapcsán, ezt azt mondták, hogy ez nem a mi ügyünk. És nem akarták ők ennek az egésznek a felelősségét, megoldását fölvállalni, és ezen a ponton azt mondták, nyilván diplomáciailag előkészítve, és itt Péter említetted azt, hogy mindenféle háttértárgyalások voltak, hogy azt mondják, hogy egy adott ponton mi kieresztjük őket, és a két német állam oldja meg, ahogy akarja a dolgot. És ez következett be a határnyitással, amikor azt mondták, hogy oké, akkor 0:00-tól mindenki szabadon elhagyhatja az országot, NDK útlevéllel, vízum nélkül. És hát ekkor készültek azok a fényképek, amiket lehet látni, hogy áttolják a Trabantot, mert üzemanyag már nincs benne, meg hatalmas üdvivalgás között a keletnémet autók átmennek. És a későbbiekben ez meg is szűnt a Magyarországon keresztül való átjárás, mert nem is kellett eljönni Budapestig, hát, és egy idő után Csehszlovákián keresztül is át lehetett menni. És hát rohamosan összeomlott maga az NDK is, és az a sokkal brutálisabb fal, ami a két német államot elválasztotta, az is hónapokkal később megszűnt.
Hát igen, a berlini fal az.
89. decemberében kirobbant Romániában a forradalom. Arról is szóljunk egy pár szót. Én nekem az az emlékem, hogy Orosz József a radiátor alól aradon közvetítette a balhét. Hogy lőttek meg, erről is abszolút emlékszem. Mire emlékszel te?
Hát gyakorlatilag ezekre a hírekre emlékszik mindenki, illetve amire még lehet emlékezni, hogy mindenki elkezdett adományokat gyűjteni, és rengeteg olyan a saját életét is kockáztató személy volt, aki vállalta azt, hogy ezeket elviszi a háború sújtotta Párciumba, illetve Erdély területére. Így utólag nézve az eseményeket, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag ugyanaz a folyamat zajlott le, mint amit Magyarországban is, és nagyon sok országban, a Szovjetunióban is, és sok országban is lehetett látni. Ez az egész kommunista diktatúra elkezdett összeomlani. Viszont Romániában a Ceausescu által vezetett állampárt, illetve az erőszak szervezetei ezt megpróbálták minden eszközzel megakadályozni. És emiatt Romániában ez egy nagyon véres esemény sor lett, szemben például az abszolút békés magyarországival, vagy mondjuk a csehszlovákiaival, ahol a bársonyos forradalom elnevezést is szokták rá használni, mert gyakorlatilag egyetlen pofon nem csattant el. Itt viszont emberek tucatjai haltak meg, nyilván a mai napig nem tudunk pontos adatokat, és hát ez nyilván óriási megdöbbentést keltett, illetve ott van az a tényező, amit azóta látunk abban a 20. század végi, 21. századi világban, hogy a híradástechnikai eszközök és a média az iszonyatos erőt jelent, és akkor kvázi helyszíni közvetítésbe élő adásban lehet rádióban hallani, tévében nézni egy forradalomnak az eseményeit. És nyilván ez óriási hatást gyakorolt az emberekre.
Nekem személy szerint különösen emlékezetes ez a forradalom, hiszen édesapám Temesváron született, és ugye hát Temesvárról indult el ez a forradalom, hát akkor hallottuk Tőkés László nevét, és azóta már többször is jártam Temesváron, és helyszínről láttam annak a református parókiának az épületét, ahonnan elindultak, és ahol élő lánccal körbevették a református parókiát, tehát, és aztán utána voltak a lövöldözések, szóval...
Hogy előtte időszakban komolyan megzárták a Tőkést.
Hogyne.
És arról hallottunk, és igen.
Szóval
egy
akkor
hőse volt ennek az időszakban.
Döbbentünk rá mi is, hogy ez mennyire, ez a Ceausescu rendszer, hát mennyire túllépte a határt. Hát aztán ugye a televízió közvetítéséből hát láttuk a végkifejletet is, a Ceausescu diktatúra végkifejletét.
És hát amit hozzá lehet tenni, az ember azt is látta, hogy mi az, ami nálunk nem következett be. Tehát, hogy nálunk egy békés átmenet következett be, és nem egy ilyen véres átmenet. ami nyilván nagyon éles kontrasztot adott az
embernek. Tessett volna, tessen, hogy is mondta?
Tetszettek volna forradalmat csinálni, az. De hát ez egy kicsit más szövegkörnyezetben hangzott el, és nyilván azt az eseménysort és azt a radikális változást, ami Magyarországon bekövetkezett, azt is lehet forradalomnak nevezni. Az nyilván egy érdekes sajátosság és egy történetírói sajátosság, hogy Magyarországon ennek az eseménynek nem lett egy ilyen látványos neve, mint mondjuk a csehszlovákoknál a bársonyos forradalom elnevezés.
Most viszont elérkeztünk a végére, úgyhogy adásunkban az október 23-án 30 éves harmadik magyar köztársaság születésnapjára emlékeztünk. Feddegény voltam dr. Berg Miklós, nyugalmazott Váci katolikus püspök, dr. Grinusz András történész, a Bármatas gimnázium történet tanára. Hangtechnikusunk Petik András volt, záró muzsikán Katonok Rádióra lesz, és viszont hallásra Bara Pétert hallották.
Az elmúlt órában egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Személyi jövedelem adójának 1%-át ajánlja fel a Civil Rádiónak. A civil társadalom hangját a Civil Rádiózásért Alapítvány üzemelteti. Adószámunk a 18 04 80 23 -1 -43, amit megtalál a civilradio.hu oldalon. Civilek a civilért!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer. Csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszked. Hogyha bánat ér ölében, vigasz lelősz, imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked. Még néha elpirul, szívében még a múlt szent melódiája jó. Az én mamám nem hordott bubi frizurát, nem hordott párizsi ruhát, és mégis szép, gyönyörű szép. M'apporte ma joie de vivre et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi je t'aime comme on aime qu'une fois, et je reste prisonnière, prisonnière. J'espère te le rendre quand te reste dans tes bras. Comme prima tu me donnes, comme prima tant de joie.
Parla quand c'est bien longtemps plus que c'est non là. Il passe par ici, il va passer par là, comme il est beau dans son costume de gala. Coiffé d'un sombrero, les cuisses bien à plat, sur son cheval il se promène à petit pas. De sa moustache en gros, lui serait de gomita, il fait rêver tous les jupons de la Rambla. On dit tout pas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la traite de noir à Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison, il habita tout le gratin de l'Alcala et depuis là. Du côté qu'on devait l'unique légataire, de son magot, de son cheval et de ses terres. Il peut garder devant chacun son sombrero, c'est un vrai caballero, du côté qu'on. Tico-tico par ci, tico-tico par là, quand tu fais bien, on n'entend plus que ce nom-là. Il passe par ici, il va passer par là, comme il est beau dans son costume de gala. On fait des sombreros, mais puis c'est bien à plat, c'est son cheval, il se promène un petit pas. Puis sa moustache en trop, lui serait de gomina, il fait rêver tous les jumeaux de la Rambla. Qui faisait la trotte des noirs en Buenos Aires. Et patati et patata dans la maison, qu'il habita tout le gratin de l'Alcala et des Pilas. Tico tico de Melu, Nico de Gadère, de son magot, de son cheval et de ses terres. Il peut garder devant chacun son sombrero, c'est un vrai caballero, tico tico. Tico tico par ci, tico tico par là, dans tous ses vies, on n'entend plus que ce nom-là. Il passait par ici, il va passer par là, comme il est beau dans son costume de gala. Coiffé des sombreros, les cuisses bien à plat, sur son cheval il se promène à petit pas. De sa moustache en flot, lui c'est de gomina, il fait rêver tous les jupons de la Rambla.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában. Egy korábbi